Kezdjük az órát azzal, hogy két mondatban összefoglaljuk, hogy mit tudunk eddig, illetve mivel foglalkoztunk az elmúlt néhány előadáson. Villamos hálózatok analízise, először alaptörvények, milyen alkotóelemek vannak, a kétpólusokat, a karakterisztikák, miként jellemzik, illetve hogy ezeket a kétpólusokat összekapcsoljuk, akkor az összekapcsolás milyen kényszereket támaszt, Kirchhoff áram és feszültség törvénye, ezekből mennyit lehet felírni, az egyenletrendszer, ami a karakterisztikák és a Kirchhoff egyenletek összessége, vagy a hálózati egyenletek teljes rendszere megoldható-e, hálózat regularitása, mint fogalom került itt elő. És aztán azt mondtuk az elmúlt alkalommal, hogy tényleges, használható, kézzelfogható hálózatszámítási módszereket szeretnénk a birtokunkban tudni. Ezért három módszerrel foglalkoztunk, ebből kettő tényleg nagyon hasznos a gyakorlatban. A csomóponti potenciálok módszere és a urokáramok módszere. A harmadik, a szuperpozíció elv alkalmazása az némely esetekben jól jöhet, de általában kevéssé hatékony, mint az első két módszer. Én ennek a fejezetnek a végére ismétlő áttekintés jelleggel beszúrok egy negyedik pontot is, ennek a kettő, római kettes fejezetnek a négyes pontjaként, amely arról szól, hogy összehasonlítjuk ezt a két elemi vagy elementárisan fontos módszert, a csomóponti potenciálok és a urokáramok módszerét egy rövid táblázatban. A csomóponti potenciálok és urokáramok módszer összehasonlítása. Tényleg csak néhány vázlatpont erejéig gondoltam ezt. Ebben az oszlopban legyenek a csomóponti potenciálokra vonatkozó tulajdonságok, ebben a urokáramok módszerének jellemzői. Kezdjük azzal a szemponttal, hogy melyik az összekapcsolási kényszer, amelyik automatikusan teljesül. Ugye, hogyha valami automatikusan teljesül, Kirchhoff vagy feszültség, vagy áramtörvénye, akkor azt nem kell felírni a módszer alkalmazása során, hiszen az ki van elégítve automatikusan. Tehát automatikusan teljesül. A csomóponti potenciálok módszerénél, mivel az ágfeszültségeket potenciálok különbségeként fejeztük ki, belátható az, hogy bármely hurkon végigmenve az feszültségek előjeles összege nullát ad, azaz a feszültségtörvény automatikusan teljesül, még a urokáramoknál a csomópontba befolyó és kifolyó áramok összegéről lehet könnyen belátni, hogy zérust adnak, hogyha a urokáramok szuperpozíciójaként állítjuk őket elő, azaz itt az áramtörvény az, ami automatikusan teljesül. Nyilvánvalóan a felírandó ezek szerint a másik összekapcsolási kényszer, csomóponti potenciál módszerénél áramtörvényeket írunk föl, méghozzá csomóponti vágatokra, tehát föl kell írni Kirchhoff áramtörvényét, a hurokáramoknál pedig általunk választott fundamentális rendszert alkotó hurkokra a feszültség törvényt kell felírni. Tovább érdekes kérdés, hogy a fundamentális egyenletrendszer az áramtörvényből és a feszültség törvényből hány egyenletből áll ezeknél a módszereknél. A következő pont az, hogy fundamentális rendszer, egyenletrendszerre gondoltam. Áramtörvényből megbeszéltük azt, hogy a csomópontok száma által meghatározott, annál egyel kisebb, R egyenlő N-1 az áramtörvények fundamentális rendszerének számossága. Feszültségtörvényeknél egy L-lel jelölt szám volt a válasz, amelyet a csomópontok B száma, mínusz a kétpólusok N száma, két pólusok B száma, mínusz csomópontok N száma plusz 1 adott meg. Hogy ténylegesen mennyit kell fölírni áramtörvényből és feszültségtörvényből az, mint láttuk, attól is függ, hogy hány feszültségforrást vagy áramforrást tartalmaz a hálózat. Ugyanis minden egyes feszültségforrás az ismeretlen csomóponti potenciálok számát egyel csökkenti, hasonlóképpen az áramforrások száma vonódik le az elből a hurokáramok módszerénél, hogyha a ténylegesen felirandó egyenletek számára vagyunk kíváncsiak, tehát ténylegesen felirandó, a csomóponti potenciáloknál én ezt így fogom jelölni, talán látták ezt a jelölést, egy R minusz kettős kereszt, az egy halmaz számosságát jelenti, és ez a halmaz a feszültségforrások halmaza legyen. Tehát magyarul, ahány feszültségforrás van, annyival kevesebb egyenletet kell az R-hez képest felírni. A hurokáramok módszerénél az áramforrások száma csökkenti az ismeretlenek számát, tehát L minusz számosság áramforrások halmaza. Legutolsóként azt még ideírom, hogy annak van egy következménye, hogy a feszültségforrásra, meg az áramforrásra nem tudunk felírni áramtörvényt, illetve feszültségtörvényt, mégpedig az, hogy annak az árama, illetve a feszültsége az ebből a módszerből automatikusan nem jön ki, hogyha valakit az érdekel, akkor utólag kell kiszámítani. Tehát utólag számítandó a módszer alkalmazása során, ha erre igény van, itt a feszültségforrások árama, itt pedig az áramforrások feszültsége. Mind a kettőt láttuk az elmúlt alkalommal. És készen vagyunk. Ez a táblázat jól rávilágít arra, hogy tulajdonképpen itt duális módszerekről van szó. Minden tulajdonságnak megvan a párja a másik módszerben. Ízlés kérdése. Hát persze ezen az objektív tényen túl, hogy melyik hány ismeretlen eredményez, ízlés kérdése, hogy ki melyiket szereti jobban alkalmazni. Jó, eddig jutottunk el az elmúlt alkalommal nagyjából, és most kezdjünk egy új fejezetet, ami kicsit bonyolítja az életünket, ugyanis olyan hálózatokkal, továbbra is lineáris rezisztív hálózatokkal természetesen foglalkozunk, amelyek csatolt kétpólusokat tartalmaznak. Az elején láttuk a kétpólusok csoportosításakor, hogy vannak csatolt kétpólusok is, de eddig a hálózataink olyanok voltak, amelyekben nem voltak csatolt kétpólusok. Mint látni fogjuk, a módszereink kis kiterjesztéssel alkalmazhatóak, mármint ezek a hálózatszámítási módszerek ebben az esetben is, mégis van néhány különleges megfontolás, amely miatt egy külön fejezetet érdemel ez a téma. Csatolt kétpólusok, tehát a címe. Csatolt kétpólusok. Néhány általános jellemzővel kezdem. Volt már erről szó egyszer említés szinten a kétpólusok csoportosításakor, de most mégis ismét fölhozom ezt a kérdést, hogy mi is az a csatolt kétpólus? Mik azok a csatolt kétpólusok? Hát egy kétpólus az így néz ki, mondjuk legyen az egyes számú kétpólus, van egy U egy feszültsége és egy I egy árama, de hogyha van mellette még egy, mondjuk a kettes sorszámú szintén feszültséggel, árammal, U2, I2, és a sort folytathatjuk, és nem muszáj, hogy összesen kettő legyen, elvileg tetszőleg egy számú kétpólus állhat egymással csatolásban, legyen mondjuk az M-edik az utolsó, egy UM feszültséggel és IM árammal. Hogy ezek között csatolás van, az azt jelenti, hogy az egyes kétpólusú feszültsége vagy árama nem csak a saját áramtól vagy feszültségtől függ, hanem a többinek a feszültségétől és az áramától is. Például egy explicit karakterisztikája ennek az M számú kétpólusból álló csatolt kétpólus rendszernek úgy nézhet ki, hogy a feszültségeket függvényekkel, több változós függvényekkel fejezem ki az áramok segítségével, tehát I1-től IM-ig az összes áram befolyásolja az U1 feszültséget, és így tovább M számú egyenlet ilyen típusúból az M-edik feszültséget is egy függvényen keresztül az összes áram befolyásolja. Ez egy explicit karakterisztika, másképp is meg lehetne ezt fogalmazni. Lényeg az, hogy M számú független egyenlet M számú csatolt kétpólus karakterisztikája. Ebben a tárgyban, ebben a jelek és rendszerek tárgyban nem fogjuk ezt az M számú kétpólust kihasználni, vagy nem fogunk ilyen általános dolgokkal foglalkozni. Itt mindig M egyenlő 2 lesz, azaz csatolt kétpólus párról fogunk beszélni. Amit még fontos lehet elmondani, az az, hogy az egyszerű csatolatlan kétpólusokhoz elég könnyen lehet valamilyen fizikai képet társítani, feszültségforrás, mondjuk modellezhet egy akkumulátort, áramforrás modellezhet mondjuk egy DC-DC átalakító tápegységnek a kimenetét, egy ellenállás modellezhet egy darab drótot, viszont a csatolt kétpólusok, amelyekkel itt fogunk foglalkozni, azokhoz nehezebb olyan objektumot találni, amelyet modelleznek. Másképpen szólva, nehezebb realizálni ezeket a definiált, csatolt kétpólusokat, amelyekkel itt fogunk foglalkozni. Tehát megjegyzem, hogy a realizálás nehezebb, mint a csatolatlan kétpólusoké. Egy fontos fogalom, ami még itt előjön, a csatolatlan kétpólusok teljesítmények az általánosítása. Teljesítmény egy csatolt kétpólus párnál, ha M egyenlő 2, az egyes kétpólusok teljesítményének az összege, amelyet külön-külön nyilván U1-I1 és U2-I2 alakban lehet felírni. U1-I1 plusz U2-I2. Ez azt fejezi ki, hogy a csatolt kétpólus egy egységet alkot, és mint egység lehet beszélni a teljesítményéről, és lehet beszélni a teljesítményéről úgy például a passzivitás fogalma is, ha visszaemlékeznek, a passzivitás fogalma is értelmezhető csatolt kétpólusra, értelmezzük is a passzivitást a munkafüggvényen keresztül lehet általában definiálni. Hogy rezisztív kétpólusokra van szó, akkor ez nem szükséges, de ez fölírom, hogy mínusz végtelentől T-ig beta U delta U. És az volt általános definíciója a passzivitásnak, hogy ez a munkafüggvény ez nem negatív legyen. Ezt végig beszéltük, ez azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva nem tudott energiát termelni ez a kétpólus, tehát passzív. Speciálisan, hogyha a teljesítménye minden időpillanatban nulla, akkor pedig úgynevezett non-energikus csatolt kétpólus párral van dolgunk. Azért írtam ezeket föl, mert most az fog következni, hogy felsorolunk néhány csatolt kétpólust, és akkor ezt a passzivitás, meg non-energikusság tulajdonságot, ezt el fogjuk dönteni, vagy hozzá fogjuk tenni, hogy az vajon passzíve vagy sem. Következzen tehát egy olyan fejezet, amelynek azt a, vagy szakasz, amelynek azt a címet adom, hogy enumeráció, mint egy eposzi seregszemle, hogy a következő csatolt kétpólus párokkal fogunk foglalkozni ebben a tantárgyban. Előre bocsátom, hogy még akkor is, hogyha az M egyenlő 2, tehát csak két pólusa van dolgunk, tucatnyi csatolt két pólus lenne definiálható, de mi megelégszünk néhánynak a definiálásával, 4 vagy 5 lesz azt hiszem összesen, amelyekkel foglalkozunk. Azért ezeket választottuk, ezek vannak a tankönyvben is, mert ezeknek van a leginkább gyakorlati jelentősége, ezek állnak a legközelebb valamilyen valóságos objektumnak a működésének a modellezéséhez. Kezdjük az úgynevezett ideális transformátorral. Ideális transformátor. Hát remélem, hogy a transformátorról mindenkinek van valami elképzelése. Egy klasszikus tekercsekből álló transformátor a váltakozó feszültséget tudja más feszültségre átalakítani, mágneses indukció elven működik, és ennek egy nagyon idealizált, nagyon egyszerűsített, absztrahált változata az ideális transformátor, aminek rajzjele az hát némileg tükrözi azt, hogy az eredeti transformátor valóságos tekercsekből áll, ez egy tekercs szimbólum akar lenni, és amelynek van egy I egy árama, és egy U egy feszültsége, és van egy másik tekercs is, ami ugyanúgy néz ki. Ebben I2 áram folyik, és U2 feszültség van a kapcsolai között. El szokták látni egy-egy pettyel ezeket a tekercseket, amik a referencia irányok meghatározása szempontjából fontosak. Elképzelhető, hogy nem pont így egymás mellett jelenik meg a hálózatban ez a két tekercs, máshol is lehetnek. Fontos azt tudni, hogy a petty az mindig az áram befolyásának az irányát jelenti. És ilyen referencia irányok mellett értelmezett a transformátor áttétele, ezt N2.1-jel szoktuk jelölni. Ez a tekercs, úgy képzeljük, hogy a menet száma az N-szerese a másikénak. Persze nincs szó menet számokról, meg nem fogunk ennek az N áttételnek fizikai tartalmat tulajdonítani, csak elfogadjuk, az egy dimenziótlan szám. Ez egyetlen egy paraméter jellemzi az ideális transformátort, és ezzel a paraméterrel a karakterisztikája a következőképpen fejezhető ki. Az U egy feszültség az N-szerese az U2 feszültségnek, és az I2 áram az mínusz N-szerese az I1 áramnak. Ez tehát az ideális transformátor karakterisztikája, ami tulajdonképpen tükrözi azt a tényt, hogy ez a valóságos transformátort modellezi. A valóságos transformátor is a menetszám áttétel arányában változtatja meg a feszültséget. Nagyobb menetszám oldalon a nagyobb a feszültség, méghozzá menetszám áttétel szerese kisebb oldalfeszültségének. Az áramok között pedig egy fordított viszony van. Fontos, hogy a negatív előjel ilyen referenciárányok mellett szerepel a karakterisztikában. Ezt a teljesítményt, amit az imént fölírtam, erre a transformátorra számoljuk gyorsan ki, és egy érdekes eredménnyel fogunk egyből gazdagodni. Ugye U1-szer I1 plusz U2-ször I2 a transformátor teljesítménye. Az U1 az N-szer U2, tehát N-szer U2-ször I1. Innen pedig az I2-t fejezem ki az I1-jel, mínusz N-szer U2-ször I1. Látható, hogy ez a teljesítmény azonosan nullával egyenlő, azaz az ideális transformátor non-energikus. Ez azt tükrözi, hogy a transformátor csak átalakítja a valóságban is, csak átalakítja a veszteségektől eltekintve persze a villamos energiát, a primer meg a szekunder oldal, ezt így szoktak nevezni, gyakorlatilag azonos teljesítményt vesz föl, illetve ad le a másik oldalon. Maga a transformátor sem nem termel, sem nem fogyaszt villamos energiát. Az ideális transformátor ez hajszálpontosan teljesül, a valóságos az persze mindig rendelkezik veszteségekkel, tehát az passzív. Jó, annyira absztrahált ez a modell, és ez az első, amin meg szoktak lepődni, hogy ez az ideális transformátor egyenáram mellett is működik. Tehát ezek egyenfeszültségek, egyenáramok is lehetnek, és a dolog az működik, ez a karakterisztika érvényes, nincs megkötés arra, hogy ezeknek időben változó mennyiségeknek kell lenniük. Ez tényleg egy túl egyszerűsítésnek tűnhet, mert a valóságos transformátor csak is változó feszültség működik, indukció elvén úgy tud csak működni. El kell fogadni, hogy ez egy definiált, absztrakt modell. Ugyanakkor megjegyzem, hogy most már leginkább vagy nagyon nagy teret hódítanak ezek a kapcsolóüzemű tápegységek, DC-DC átalakítók, amelyek úgy gondolom, hogy igen jól modellezhetők ideális transformátorral, mert ott az egyenfeszültségnek a feszültség szintjét és az áramerősségét változtatja meg az a készülék, pont úgy, ahogy egy ideális transformátor is teszi. Egy egyszerű alkalmazási példát szeretnék felrajzolni az ideális transformátorra, amelyen egyből az is látszik, hogy hogyan kezelhető egy egyszerű hálózat alkotó elemeként az ideális transformátor. IT egyébként, ezt fogjuk használni, ezt a rövidítést ide teszem még. Tehát egy ideális transformátor feszültségforrásra kapcsolódik. És N az egyhez az áttétel. Ez egy US forrásfeszültség, és egy R ellenállás van a másik oldalon. Azért kötöttem itt össze ezt a két tekercset az alján, itt ugye nincs összekötve, hogy összefüggő hálózathoz jussak. Mint mondtam, nem szükséges, hogy ez a tekercsek fizikailag is, vagy rajzon is egymás mellett foglaljanak helyet a hálózatban. Most egymás mellett foglalnak helyet, és ez az átkötési tanul azt éri el, hogy összefüggő maradjon a hálózat, amellyel dolgozunk. Ennek nincs olyan nagy jelentősége, de ezt így szokás felrajzolni. Na és akkor nézzük, hogy a karakterisztika az U1 feszültség, az I1 áram, az U2 feszültség és az I2 áram között teremt kapcsolatot. Én most megpróbálom kifejezni, hát először is azt felírom, hogy az U1 az nyilvánvalóan az US-sel egyezik meg. Fölösleges is volt ezt az U1-et bevezetnem, az US-sel jól láthatóan az megegyezik. Fejezzük ki az U1-et, I1-et U2, I2 segítségével. Az U1, US-t írok inkább, US egyenlő N-szer I2-vel, és az I1 egyenlő mínusz 1 per n-szer i2-vel. Ha elosztom egymással az us-t meg az i1-et, annak mindjárt meglátjuk az értelmét, hogy ez miért lesz jó, az us-et meg az i1-et elosztom egymással, akkor itt mínusz n-négyzetszer valamit itt még, pardon, ide U2-t kellett volna írnom, ez itt nem I2, hanem U2. A U2 per I2 keletkezik, de a mínusz U2 per I2 az Ohm törvénye értelmében éppen ezt az R ellenállást adja. Tehát ezt itt bekarikázom, akkor ebből látszik, hogy ez az R ellenállásnak az értéke, azaz N négyzetszer R lett ennek a hányadosnak az értéke. Alá még befér egy kis ábra, ami azt fog látszódni, hogy ha a feszültségforrás szempontjából nézem ezt a hálózatot, és az érdekel, nem definiáltuk még, de talán intuitívan el tudja képzelni, az érdekel, hogy mennyi a bemeneti ellenállás a feszültségforrás felől nézve ebbe a hálózatba, akkor nyilvánvalóan per definíció az itteni feszültség és az itt folyó áram hányadosa, éppen ezt számoltuk ki, ezt az US per I1 hányadost, ez a bemeneti ellenállás, és ez N négyzetszer a jobboldali lezáró ellenállás, azaz a feszültségforrás úgy érzi, persze ez nagyon pongyol a megfogalmazás, minthogyha ő nem egy ideális transformátorra és egy R ellenállásra a szekunder oldalon, hanem közvetlenül egy N négyzetszer R ellenállásra csatlakozna, mert hogy a feszültségforrásról látott bemenő ellenállás az ugyanakkora. És erre mondják azt, hogy egy fontos alkalmazás a transformátornak, hogy egy adott értékű ellenállást áttransformál egy más értékű ellenállássá a forrás szempontjából. Később kiadástechnikai alkalmazásokban, tehát mikrohullámú tárgyakban fognak az illesztés fogalmával találkozni, kicsit még az EMT alapjaiban is a távvezetékeknél. Egyelőre csak itt megjegyzem, hogy az illesztés, ami később egy nagyon fontos fogalom lesz, az transformátor segítségével ezen az elven, vagy ennek az elvnek az alkalmazásával megvalósítható. Ennyit a transformátorról, következzen egy újabb csatolt kétpólus típus. Itt többről is lesz szó, tehát több eszembe írom, vezérelt források. Vezérelt feszültség és vezérelt áramforrásokról lesz szó. Mindkettőt vezérelheti, akár feszültség, akár áram, tehát itt tulajdonképpen négy kétpólusról, vagy négy csatolt kétpólus párról lesz szó. Kezdjük a feszültség vezérelt. Fesz vezérelt. Feszültség forrással, amit FF-ként rövidíthetünk. A csatolt kétpólus pár megjelenése következő. Van egy szakadás, amelyen a feszültség U1, az áram pedig I1. Most igazából nem kéne ide érnem, hiszen az I1 az nulla nyilvánvalóan. Azért csinálom így, hogy konzisztens legyen az az általános képpel, ami itt fölötte szerepel. Ez az egyik kétpólus, történetesen egy szakadás. A másiknak meg egy olyan rajzjele van, ami hát allúzió a feszültségforrásnak a rajzjelére, mert hogy átmegy benne az a vonal, ugyanakkor nem kör, hanem egy négyzet, ami a csúcsain áll kapcsokhoz képest. Ennek a feszültsége U2, az áram pedig I2. És megbeszéltük, hogy a csatolt kétpólus párnál M egyenlő 2, két független egyenletre van szükség, a transformátornál ott is van bekeretezve. A két független egyenlet, itt is kell egy független egyenlet pár. Az U2 feszültség az műszöröse az U1 feszültségnek. A mű az egy dimenziótlan szorzótényező, egy szám, és az I1 áram az pedig nullával egyenlő. Bármilyen furcsa, ez egy független egyenlet pár, ugyanakkor csak az első egyenletet karikázom be, mert az alkalmazásokban is nagyon gyakran csak ez jelenik meg. Ezt az I1 egyenlő nullát nem szokott kelleni fölírni, azért nem, mert ezt a szakadást, ezt nem szoktuk berajzolni a hálózatba, hanem rámutatunk egy ág feszültségére, hogy na, az U1, ami vezérli, és akkor aki nagyon precíz, oda képzelhet mellé egy szakadást, de erre semmi szükség nincsen. Lényeg az, hogy kell, hogy legyen valahol egy U1 feszültség, amire azt mondjuk, hogy az vezérli ezt a feszültségforrást a mű feszültség erősítési tényezőn keresztül. Tehát a műneve az, hogy feszültség erősítési tényező. A mű az dimenziótlan. Odaírom alá, hogy inkább, hogy a műnek az egysége az egy, tehát nem rendelkezik dimenzióval, feszültségből feszültséget csinál, tetszőleges értékű szám. Ez egyetlen egy paraméter jellemzi a feszültség vezérelt feszültségforrást. Aztán feszültség vezérelt áramforrás, fogunk majd hálózatszámítási példákat látni mindezekre, tehát nem kell annyira megijedni ezektől. A feszültségvezérelt áramforrásnak szintén van egy szakadása, amelyet nem szokás a hálózatba felrajzolni, de tudnunk kell, hogy elvi szempontból ettől lesz csatolt kétpólus pár. Egyik kétpólus, másik kétpólus. Ez az áramforrásra hasonlít, mármint a vezéreletlen, független áramforrásra, de szögletes a rajzjele. U2 feszültséget, E2 áramot tud magáénak ez a jobboldali kétpólus. A karakterisztikája elvileg két egyenlet, gyakorlatilag egyet szoktunk felírni, és pedig azt, hogy az E2 áram az G-szerese az U1 feszültségnek, és az I1 áram az nulla. Ez a G-paraméter, ez egy, látják, hogy vezetés dimenziójú mennyiség, hiszen a feszültséget szorozva áramot ad. SI alapegység ennek a G-nek a Siemens, ami a vezetésnek az egysége, és a G-nek a neve az, hogy átviteli konduktancia. A vezetés idegen szóval konduktancia, és az átviteli pedig azt jelenti, hogy az egyik kétpólusnak a feszültségét áramba viszi át, és dimenzionális okokból ennek konduktanciának kell lennie. Tehát a G az átviteli konduktancia. Jöjjenek a maradék kettő, az áramvezérelt források. Kezdjük az áramvezérelt feszültségforrással. Ez volt az FA, ez pedig az AF. Az vezérlő áramot egy rövidzár áramaként szoktuk elképzelni, amely rövidzárat nem szokás szintén felrajzolni a hálózatba, hiszen annak azt mondjuk, hogy az egyik ág árama játssza a vezérlő áram szerepét. U1, U2, I2, és két egyenletre van szükségünk. A feszültséget vezéreljük, tehát U2 egyenlő R-szer I1 és U1 egyenlő nulla. Az első egyenlet a fontosabb, elvi szempontból mindkettő kell, de a második a zárójeles, nyilvánvaló kifejezés. Az R-nek a neve, amely egy ellenállás, azaz rezisztencia dimenziójú mennyiség, átviteli rezisztencia. Átviteli rezisztencia, és az egysége az nyilvánvalóan ellenállás egység, alapegységekbe kifejezve ohm. És végül az áramvezérelt áramforrás az AA, szintén egy rövid zárat tartalmaz, U1 feszültséggel, I1 árammal, és U2 feszültség, I2 áram. Két egyenlet kell, az első, a lényegesebb, az I2 áram az alfászor I1-jel egyezik meg, és az U1 feszültség az triviálisan nulla. Az alfa a műhöz hasonlóan egy dimenziótlan kifejezés, áramból áramot csinál, tehát nincs mértékegysége. A neve a mű analógiájára áramerősítési tényező. alfa, áramerősítési tényező, ez az egyetlen paraméter jellemzi. Az áramvezérelt áramforrást, nincs tehát mértékegysége. Ez a négy vezérelt forrásunk van tehát. A teljesítmény szempontjából a fő teljesítmény, bármelyiket is nézem, ugye U1x I1 plusz U2x I2, az mind a négy esetben U2x I2-vé egyszerűsödik, hiszen a baloldali kétpólusok, szakadások, illetve rövidzárak non-energikusak, a feszültség, illetve az áram nulla volt, amiatt azokon a U1x I1 szorzat biztos nulla. Maradt tehát az U2x I2 szorzat, aminek az előjele az tetszőleges lehet, azaz a nullánál vagy nagyobb, vagy kisebb, vagy egyenlő, semmit nem tudunk róla mondani. Negatív is lehet, márpedig, hogy rezisztív komponensnek negatív a teljesítménye, akkor a munkafüggvényre vonatkozó feltétel is biztosan azt a következtetésre jutott bennünket, hogy aktív komponensről van szó, tehát ezek aktív csatolt kétpólusok, ezek a vezérelt források, a villamosenergia termelésére is képesek. Nézzünk egy alkalmazási példát, hogy ne legyen ilyen levegőben lógó. Akik szakközépiskolában tanultak, azok már látták, a többiek majd fogják a bipoláris tranzisztort, mint eszközt tanulmányozni. Egy tipikus alkalmazása ezeknek a vezérelt forrásoknak a tranzisztor helyettesítő képe. A tranzisztor, hozzáteszem, hogy kis jelű helyettesítő képe, amiről még megint csak nem tudjuk, hogy micsoda, nem is érdekes. A rendkedvéért teszem ide azt a szót, hogy kis jelű helyettesítő képe. Jelek és rendszerek kettőből ez a kis jelű fogalom elő fog jönni. Most elégedjünk meg annyival, hogy a tranzisztornak egy nagyon egyszerű modellje a következő. Itt van maga a tranzisztor, bázisa, kollektora, emittere. És ezen az oldalon bevezetünk egy UA feszültséget és egy IB, illetve IA áramot, ezen az oldalon pedig egy UB feszültséget és egy IB áramot. És akkor ezt a tranzisztort kisjelű módon helyettesíti a következő vezérelt forrásokat tartalmazó kapcsolás. Itt az UA feszültség és IA áram, egy ilyen sorosan elrendezett ellenállás és feszültség vezérelt feszültség forrásra csatlakozik. UA, IA, ez egy RA ellenállás, és a másik oldalon egy áramvezérelt áramforrás van, illetve vele párhuzamosan egy ellenállás, és így jutunk el az UB feszültséghez és IB áramhoz, legyen ez egy RB ellenállás. És az az érdekes, hogy ezt a feszültséget, ezt a másik oldali, tehát az UB feszültség határozza meg egy mű feszültség erősítési tényezőn keresztül, azaz itt azt írom, hogy műször UB. Ez tehát egy feszültségvezérelt feszültségforrás. Ezt nem kell odaírni, csak most még lássák, hogy ez tényleg az. Itt van a táblán. És az az érdekes, hogy ezt a szakadást, amit itt látnak, azt nem rajzoltam oda, mondtam, hogy nem szokás odarajzolni. Azt mondjuk, hogy ez az UV feszültség, ami itt van, ez vezérli, odarajzolhatnék egy szakadást, nem változtatna a hálózatnak a működésén, de nem rajzolom oda, csak azt mondom, hogy UV-szer mű lesz ennek a feszültsége. A másik oldalt, azaz itt, pedig egy áramvezérelt áramforrás van, amit az IA áram határoz meg, az alfa áramerősítési tényezőn keresztül, alfaszor IA, tehát ez egy áramvezérelt áramforrás. Megint csak nem rajzoltam ide ezt a rövid zárat, amit itt ugye láttak a táblagyártós képben benne van, nem rajzoltam oda, hát most ide tehet, beszúrhatnék egy rövid zárat, és azt mondja, hogy azon folyó áram, nincs rá szükség. Azt mondom, hogy az IA áram vezérli ezt az áramforrást az alfa tényezőn keresztül, és kész. Egyébként a tranzisztornak ez az erősítési mechanizmusát jellemzi, ez az oldalon kisebb teljesítményt találnak, ezen az oldalon pedig egy nagyobb teljesítmény vehető ki, és akkor a mondat közepén hagyom abba, majd elektronikából egy fél év múlva megtudják, hogy ez pontosan mit is jelent. Lényeg az, hogy a helyettesítő kép vezérelt források segítségével összeállítható. Én azt javaslom, hogy most tartsunk 10 perc szünetet, és utána folytassuk. A következő csatolt kétpólus pár a C pont alatt az ideális erősítő. Ez az egyetlen olyan csatolt kétpólus pár, amit szokás szerint nem két darab különálló kétpólusként szoktunk felrajzolni, hanem egybe, egy úgynevezett négypólusként. A rajzjele az egy háromszög, amelyben itt van két kivezetés, ezek között az U1 feszültséget és I1 áramot lehet értelmezni, illetve a másik két kivezetés, az egyik a háromszög csúcsában, a másik pedig itt az aljában, ezek között pedig az U2 feszültséget és az I2 áramot értelmezhetjük. Később látni fogjuk, hogy miért, de ellátjuk ezt a pontot egy mínusz, ez pedig egy plusz előjellel. Az ideális erősítő karakterisztikája akár csak bármelyik csatolt kétpólus páré két független egyenlet, amelyek még az eddigieknél is szokatlanabbul néznek ki. U1 egyenlő 0 és I1 egyenlő 0 az ideális erősítőnek a karakterisztikája. Azaz csak az egyik oldalon, ezen az oldalon tudunk fölírni valamit, és itt egy nagyon furcsa dolgot írunk egyébként föl, mert ez a kettő egyszer 0 legyen, az nagyon ritka, nincs is más ilyen elem, ahol ez teljesül. Viszont a másik oldalon, a kettes indexű oldalon meg nem tudunk egyenletet felírni. Ez nem baj, csak legfeljebb szokatlan. Csatolt kétpólusra két független egyenlet kell. Most mindkettő ugyanarra a kétpólusra vonatkozik, de mint látni fogjuk példákon keresztül, ez a hálózatot még kiszámíthatóvá teszi, hogyha ez az ideális erősítő helyet foglal benne. Meg is jegyzem, hogy az U2, I2 dacára annak, hogy nem vonatkozik rájuk egyenlet, utólag kiszámíthatók a hálózatból. Ez az ideális erősítő egy valóságos erősítőnek, amit úgy nevezek, hogy műveleti erősítő modellje, absztrahált modellje, műveleti erősítő modellje. A műveleti erősítő pedig nem más, mint egy feszültségvezérelt feszültségforrás. Próbálok egy nagy háromszögbe berajzolni sok mindent, hogy látszódjék, hogy honnan jön ez az egész. Az egyes indexű kapcsok között van egy szakadás a dobozban, a műveleti erősítőben. Tehát ezen az áram nulla lesz, ebből az I1 egyenlő nulla következik, hogy az ott egy szakadás. És a másik komponens pedig egy feszültségvezérelt feszültségforrás. Így. És ezt a feszültséget az U1 vezérli. Ennek az nagysága, ez mínusz A-szor U1 lesz. Ezt most a műhelyet az A betűt használom, és pedig később látni fogjuk, hogy miért negatív előjellel. Tehát itt a mínusz A játsza a feszültség erősítési tényező szerepét. Az U2 feszültség mínusz A-szor U1 lesz itt a kimeneten, és itt fog egy I2 áram folyni. Na most, az I1 egyenlő nulla, az következik abból, hogy itt egy szakadás van, tehát az I1 egyenlő nulla az teljesen követhető a modell alapján. Az, hogy az U1 is nulla az ideális erősítő karakterisztikájában, az pedig abból következik, hogy ez az A, ez egy nagyon nagy szám, az absztrahálás azt jelenti, hogy feltesszük, hogy végtelen értékű, pontosabban végtelenhez tart, és ebben a határ átmenetben az a tény, hogy az U2 feszültség az véges, márpedig, hogyha egy összerakott működő hálózatról van szó, ami valami objektumot modellez, abban alapkövetelmény, hogy minden mennyiség véges legyen. Azaz ennek a véges volta az A tart végtelenhez esetben maga után vonja, hogy az U1-nek, emiatt az összefüggés miatt az U1-nek nullához kell tartania. Tehát az U1 nullához tart, és akkor ebből határátmenetben az U1 egyenlő nulla következik. Egyszerűen szólva, az ideális erősítő egy végtelen feszültségerősítési tényezőjű feszültségvezérelt feszültségforrásnak fogható fel. Jó, nagyon fontos, hogy ez nem szokott így önmagában a hálózatban állni, nyilván körbeveszik építőelemek. Ide teszem ezt a mínusz jelet, meg a plusz jelet, aminek a magyarázata az valami olyasmi, hogy ezek a kapcsolások, amelyekben az ideális erősítő előfordul, alapvetően két típusra oszthatók, invertáló és nem invertáló alapkapcsolások. Alapkapcsolások. És ennek az előjelnek ezekhez a fogalmakhoz van köze, az invertáló az úgy néz ki, hogy egy ellenálláson keresztül, egy R1 ellenálláson keresztül a mínusz jelű lábra van kötve a, hát nevezzük bemenő jelnek, amit egy feszültségforrás jelenít meg. Ezt most UB-vel jelölöm. És ez a plusz kivezetésű jel pedig ide van kötve. És az R2 ellenállás pedig ide. És itt még van egy RT-vel jelölt, mondjuk nevezzük terhelő ellenállásnak, amelyen megjelenik az U-ki feszültség. Hogy ezt így állítom össze, akkor mindjárt kiderül, hogy az U-ki meg az U-be feszültség előjele különböző, ezért nevezik invertáló kapcsolásnak, és ennek köze van ahhoz, hogy a mínusz jelzésű bemenetre kapcsolódik a bemenő jel. Tulajdonképpen, hogyha felrajzolják, mondjuk otthon gyakorlásképpen ezt a mögöttes modellt, és megoldják úgy, hogy az A az a plusz végtelenhez tart, akkor határértékben a következő eredményt kell kapni, ami itt is ki fog mindjárt adódni. Ha szeretné meghatározni a bemenő feszültség az UB és a kimenő feszültség az UK kapcsolatát, akkor mondjuk a csomóponti potenciálok módszerével dolgozva felveszek ide egy bázis csomópontot, fi nulla egyenlő nullával. Nyilvánvalóan akkor ez a csomópont is, helyesebb lett volna egyből úgy bekarikázni, hogy ez is benne legyen, ez is nulla potenciálú lesz. ebből az összefüggésből, hogy az U1 nulla következik, az a nagyon érdekes eredmény, hogy ennek is nulla lesz a potenciálja, tehát ez is fi nulla egyenlő nulla potenciálú lesz, az a negatív indexű, negatív jelű bemenet az ideális erősítőnek. Ez itt nyilván a forrás UB feszültségével fog megegyezni, ez a csomópont pedig egy egyenlőre ismeretlen potenciálú, de azt nem is potenciálnak jelölöm, hanem az U ki feszültség értékével megegyező potenciálérték. Ez ismeretlen egyenlőre. És az az érdekes, hogy ezekről az áramokról, erről, illetve erről nincs információm. Ide is írtam, hogy azokat utólag fogjuk tudni kiszámítani. Következésképpen áramtörvényt nem az ismeretlen potenciálú csomópontra lehet felírni az erősítő esetén, hanem egy ismert potenciálúra, hiszen erre a csomópontra egy áramtörvény is könnyedén felírható, tudva azt, hogy a befolyó áram, az I1 áram az nulla, tehát a fi nullára, illetve a mínusz jelzésű csomópontra egy áramtörvény úgy néz ki, hogy fi nulla mínusz UB per R1 plusz fi nulla mínusz UK per R2, zárójelbe a plusz I1, ami nullával egyezik meg, mert hogy a befolyó áramot nulla. Ez a gyakorlatilag kéttagú összeg adódik, a fi nulla az nulla értékű, némi átalakítással adódik az, hogy az UK feszültség az mínusz R2 per R1 szorozva U bevel egyezik meg. Hogy az R2 meg R1 pozitív értékű ellenállások, rezisztenciák, akkor ez a szám, ez az arányossági tényező, ez nyilván kisebb lesz, mint nulla. Tehát az invertáló szónak a magyarázata az ennek a tényezőnek a negatív voltában gyökerezik. Nagyon érdekes eredmény, hogy az UKI feszültség, noha az RT terhelő ellenálláson van, nincs befolyásolva az RT értéke által, csak az R2 és R1 befolyásolja, az eredmény RT-től független. Ez a legtipikusabb alkalmazása is egyúttal példa, egy kis feszültségből, kis teljesítményből nagyobb feszültség, nagyobb teljesítményt szeretnék elérni, az erősítő ezt lehetővé teszi. Ugyanis rajtam áll, hogy az R2-t meg az R1-et hogyan választom meg. Ha az R2 tízszerese az R1-nek, akkor az UK az mínusz tízszerese lesz a bemenő feszültségnek. Ez tehát egy fontos alapkapcsolás. Ha valakit az érdekel, hogy ezen az ágon, illetve ezen mennyi áram folyik, erre is lehet utólag válaszolni. Ezt I2-vel nevezzük. Nagyon gyakran ez senkit nem érdekel, aki mondjuk ilyen kapcsolást akar erősítő célra tervezni, akkor nyilván legfontosabb az, hogy itt a terhelésen milyen feszültség fog kialakulni. De mégis mondjuk egy vizsgapéldában az I2 az kiszámítható, az UKI-re felírt áramtörvény alapján oly módon, hogy az UKI-t már tudom egyrészt, UKI per RT plusz UKI per R2, most a mínusz T nullákat nem írom be, plusz I2 egyenlő nulla, ebből az I2 minden további nélkül kiszámítható, hogyha arra szükség van. A másik alapkapcsolás az úgynevezett invertáló, vagy nem invertáló. Én most ennek a felrajzolásától eltekintek, benne van a tankönyvben, akit érdekel, nézze meg, kicsit másképp néz ki, ugyanannyi elemet tartalmaz, de lényegi újdonságot nem ad hozzá. Ott annyi történik, hogy a kapcsolásban ez a bemeneti forrás, ez valahogyan a pozitív jelzésű kapocsra csatlakozik, és az okozza azt, hogy ez a bizonyos erősítési tényező pozitív lesz. Nem töltjük fel az időt, akit érdekel, nézze meg. Nagyon fontos megállapítás az alapkapcsolások után, hogy az ideális erősítő az egy aktív komponens, mert a teljesítménye ennek a négy pólusnak, vagy csatolt két pólus párnak a teljesítménye negatív is lehet, azaz termelni is tud villamos energiát. Nyilván az erősítésnek az alapját az képezi, hogy a forrásnak, ami mondjuk az erősítendő jelet szolgáltatja a kis teljesítményét, ez az elem a saját hozzájárulásával felerősíti, tehát ez előállít egy nagyobb teljesítményt, amit a kimeneti oldalon megjelenik. Tehát a működés elemi tulajdonsága, hogy termel az ideális erősítő, tehát mindenképpen aktív kétpólussal állunk szemben. Néhány megjegyzés. Némelyik zárójelben, némelyik fontosabb. Hát ezek igazából zárójeles megjegyzések, de felírom. Lehetne az ideális erősítőt ténylegesen csatolt kétpólus párral is modellezni, de szükségeltetné a újabb kétpólusok bevezetését, amitől itt a törzsanyagba eltekintünk, de én most ezt itt meg felrajzolom. Az ideális erősítő az ugye egy négy pólus a rajzunkon, de lehetne két csatolt két pólussal is modellezni a következőképpen. Ilyen rajzjellel jelölik az úgynevezett nullátort. Ez egy olyan kétpólus, amelynek mind a feszültsége, mind pedig az árama nulla. Nem tanultunk eddig erről, ez egy nagyon speciális kétpólus. Azért is speciális, mert nem jár egyedül, a hálózatban mindenképpen kell lennie a nullátor párjaként egy úgynevezett norátornak is. A norátor rajzére meg egy ilyen 8-as, vagy két kör. Erről pedig azt tudjuk, hogy semmit nem tudunk. U2 egyenlő kérdőjel, I2 egyenlő kérdőjel, tehát ez a norátor. És egy ilyen nullátor-norátor pár az ideális erősítőt jeleníti meg, vagy azzal ekvivalens. Nem szoktunk ezzel élni, absztrakt hálózatelméletben ennek van jelentősége, de mi nem foglalkozunk, csak megjegyeztem. Nem vezetjük be a nullátor-norátor párt. Aztán egy fontos megjegyzés, hogy az ideális erősítő, noha nem létezik, a létező műveleti erősítőnek, amit lehet a boltban kapni, mint elektronikus alkatrész, egy elég jó modellje. Így az az állítás, hogy a vezérelt források ideális erősítő segítségével előállíthatók, azt is maga után vonja, hogy ezek a vezérelt források közelítőleg meg is valósíthatók a ténylegesen létező, kapható műveleti erősítő segítségével. Tehát a vezérelt források azok előállíthatók, vagy előállnak IE alkalmazásával. És mivel az IE-nek van valóságos létező objektum párja, amit lehet kapni, ebből az következik, hogy a vezérelt források is megvalósíthatóak közelítőleg megvalósíthatók. Ezt a két megjegyzést szerettem az ideális erősítőhöz kapcsolni még. Térjünk át a következő csatolt két pólusunkra, ami az utolsó lesz, ha jól látom. Ennek a neve girátor. GYR-rel szokás rövidíteni a girátort. A rajzjele két, tulajdonképpen két fél feszültségforrás, amelyek egy párt alkotnak. U1 feszültség, I1 áram, I2 áram, U2 feszültség. Egy paramétere van, amelynek egy irányítást is szokás adni, egy ilyen nyillal reprezentáljuk, az R girációs rezisztenciát, amelynek segítségével a karakterisztika úgy néz ki, hogy az U2 feszültség R-szer I1, az U1 feszültség pedig mínusz R-szer I2. Az R neve tehát girációs rezisztencia, és a mértékegysége az SI egységekben ohm, tehát ellenállás dimenziójú. Paraméterként jellemzi a girátort. A teljesítmény a girátornak U1, I1 plusz U2, I2, az U1-et kifejezve mínusz R, I2, I1 plusz U2-t kifejezve R-szer I1, I2, azonosan nulla, következésképpen a girátor passzív és méghozzá non-energikus csatolt kétpólus pár, non-energikus. A villamos energiát csak átalakítani tudja, sem előállítani, sem fogyasztani nem képes. Szoktak ettől a komponenstől félni, és teljesen céltalannak tartják ebben a tárgyban. Noha nagyon sok jelenséget lehet modellezni a girátor segítségével, ezért döntöttek úgy, hogy ezt is beleveszik a tematikába. Egy-két alkalmazási példát. Szeretnék bemutatni. Az első, az noha most tisztán rezisztív hálózatokkal foglalkozunk, mégis a példa erejéig beleveszek egy tekercset, meg egy kondenzátort ebbe a példába. Láttuk már az egyik első adáson, hogy hogyan viselkednek az elemek. Van benne egy differenciálás, de ezen mindjárt túl fogunk lendülni. A példa szóljon arról, hogy a kapacitásból, vagy egy kondenzátorból hogyan lehet induktivitással rendelkező tekercset előállítani girátor segítségével. Képzeljék azt el, hogy van egy girátor, hogy a hálózat összefüggő legyen, megint csak összekötöm itt alul a két összetartozó kétpólus párt, amelyet egy kondenzátor zár le, és itt van ez az R girációs rezisztencia, U1 feszültséggel és I1 árammal, itt pedig U2 feszültség, I2 áram, a kondenzátor kapacitása C. Tudjuk azt, hogy a kondenzátor karakterisztikája az úgy néz ki, hogy a kondenzátor árama az a kapacitásszor a feszültség időszerinti deriváltjával egyezik meg. Azért a negatív előjel, mert itt most az I2 az fölfele folyik a kondenzátoron, a feszültség referenciái lefele néz, tehát ez a karakterisztika kondenzátora helyesen így néz ki. Na most, az I2 segítségével ki tudjuk fejezni az U1 feszültséget, tehát az U1 feszültség a girátor ezen karakterisztikai alapján mínusz R-szer az I2, azaz R-szer C-szer U2 vesszővel egyezik meg. Az U2 pedig ki tudjuk fejezni az I1 áram segítségével, tehát itt az U2 helyébe azt írom, hogy kis R-szer I1, és ennek a kis R-szer I1-nek a deriváltja fog előfordulni, a kis R konstans forzó természetesen kiemelhető, tehát az U1 feszültség az R négyzet C-szer I1 vesszővel fog megegyezni, és az a két pólus, aminek a feszültsége az áramának a deriváltjával arányos, az pedig nem más, mint a tekercs. A tekercset az L induktivitás jellemzi, tehát a bemenet szempontjából az U1 feszültséget, meg az I1-áramot értelmeztem, ott azt látom, hogy az U1 az L-szer I1 veszőként írható fel, ahol az L az a girációs rezisztencia négyzete, meg a lezáró kondenzátor kapacitásának a szorzata. Tehát tulajdonképpen ez már szerepelt egyszer. Innen nézvést az U1-I1 szempontjából, illetve aztól balra lévő hálózatrész szempontjából ez egy tekercsként L egyenlő R négyzet C induktivitású tekercsként jelenik meg. U1, I1. Ilyet tényleg szoktak csinálni, fordítva is lehet, hogy egy tekercs van, akkor kondenzátornak látszik. Az egyiket könnyebb megvalósítani elektronikai alkalmazásokban. Én úgy emlékszem, hogy a kapacitást, de az elektronikás kollégák lehet, hogy ezek csúnyán néznek rám. Ezt könnyebb megvalósítani, én úgy emlékszem, de hogyha mégis induktivitásra van szükség, akkor egy girátort, ami szintén, hát nem azt mondom, nem talán készen kapható, de előállítható egyéb elektronikai alkatrészekből, fölhasználva a kívánt induktivitású tekercset lehet szintetizálni e két elem segítségével. Aztán egy másik alkalmazási példa az az, amikor a girátort egy úgynevezett háromkapuvá alakítják, és a cirkulátorhoz jutnak el ilyen módon. Ezt úgy kell csinálni, hogy a maga a girátor most kicsi lesz rajzon, mert a kiegészítések azok több helyet foglalnak el. Itt van egy girátor R girációs rezisztenciával, kapcsolódjon ide egy forrás ellenálláson keresztül, kapcsolódjon ide egy másik forráson keresztül, vagy ellenálláson keresztül, illetve kapcsolódjon ide is egy. Ilyen módon. Ezt most US1-nek jelölöm, ez legyen az US2, ez pedig az US3. És ezek az ellenállások most mindegyike kis R értékű legyen. A kis R az egy ellenállás, tehát egy csatolatlan ellenállás rezisztenciájaként is választhatom. Lényeg az, hogy egyezze meg a girációs rezisztenciával, mert ekkor igazak a következők. Hogyha az US1 az valami U0-val egyezik meg, és eközben az US2 egyenlő US3 egyenlő nullával, akkor az igaz, hogy ha itt kiszámítom azt a P1 teljesítményt, ami bemegy ebbe a hálózatba, ebből a forrásból, illetve bevezetem a többi teljesítményt is, mindhármat befele mutató referencia irányjal, akkor ebben az esetben, hogyha ez egy működő forrás, még a másik kettő, ha úgy tetszik, dezaktivizálva van, tehát nulla feszültség van előírva, akkor az igaz, hogy a P2 teljesítmény az a P1-nek a mínusz egyszerese, és miután a girátor az egy non-energikus komponens, ebből következik, hogy a P3 az nullával egyezik meg. Ezt gyakorló házi feladatnak ellenőrizhetik, hogy tényleg így van. És ez ciklikusan igaz az egyes forrásokra, azaz, hogyha az US2-t U0-nak választom, és az US1 egyenlő US3 egyenlő nullával, akkor a P3 teljesítmény fog megegyezni a P2-nek a mínusz egyszeresével, és a P1 nulla lesz, és így tovább, tehát most a harmadikat már nem is írom föl, csak annyit, hogy lehet mégis fölírom, US3 egyenlő U0-val, és értelemszerűen a másik kettő nulla,
akkor
pedig a P1 lesz egyenlő mínusz P3-mal, és a P2 lesz egyenlő nullával. Az másképpen fogalmazva, az itt belépő teljesítmény az a következő kapun jelenik meg, az itt belépő az azon a kapu jelenik meg, az itt az pedig itt, tehát cirkulárisan innen a név körbe forog az egyes források felől érkező teljesítmény ebben az áramköri elemben. Mikrohullámú technikában használnak ilyen cirkulátort gyakran, hogy hogyan kell megvalósítani, az nyilván az alkalmazástól függ, meg nem is biztos, hogy feszültséggel, árammal leírható jelenségre. Lényeg az, hogy van külön rajzjele, erről később szakirányon valószínűleg fognak hallani, egyik, másik, harmadik. Ezek itt most, hát mintha egy jelfolyam hálózat volna. Nem szeretnék belemenni ennek a részleteibe. Nem, inkább mégis felrajzolom normálisan. Tehát ezt, ami itt van, azt meg lehetne úgy rajzolni, hogy egy kör, és ehhez csatlakoznak ezek a kivezetések, és el lehet látni egy ilyen nyillal, ami a teljesítmény körül forgatásának az irányát jeleníti meg, beleszokás írni még ezt a girációs rezisztenciát is a közepébe. Egy alkalmazás, ami inkább csak egy blokkvázatszerűség, az, hogy ha van mondjuk egy radar berendezésem, amelynek van egy adója, és az adó segítségével szeretnék az antennámra, amely az adást és a vételt egyaránt lehetővé teszi, egy jelet küldeni, akkor a cirkulátor segítségével egy ilyen összeállításban ez megtehető, az adóból érkező nagy energiájú elektromágneses teljesítmény a cirkulátoron körbe menve az adóantennában végig jön és kisugárzódik a szabad térbe, és van egy céltárgy valahol, onnan visszaverődik, a visszavert jelet szintén ez az antenna veszi, akkor itt a jelnek az, meg az energiának az áramlása ellentétes irányú, tehát az antenna az adó és vétel egyaránt alkalmas, viszont amikor visszajön, akkor nem az adó felé szeretném, hogy menjen a visszaérkező jel, hanem a vevő felé. És ebben az a nagyon jó, hogy az adó az nagyon sok nagyságrenddel nagyobb teljesítményt ad ki, mint aminek a vételére vevő el van készítve, tehát bizonyára tönkre menne a vevő, hogyha az adó teljesítmény közvetlen megkapná. De a cirkulátor az tulajdonképpen leválasztja az adót a vevőről. Amikor visszafele jön a teljesítmény, akkor a vevőbe megy, amikor sugárzódik, akkor az vevőt kihagyva egyből az antennába jut. Erre való a cirkulátor. Végeztünk az enumerációval, ennyi csatolt két pólusunk van, legalábbis ennyivel fogunk foglalkozni. Még egyszer mondom, lehetne többet is definiálni, de egyelőre elég ennyi. A következő pontban azt nézzük meg, hogy azok a hálózatszámítási módszerek, amelyekkel az elmúlt alkalommal találkoztunk, csomóponti potenciál, burokáram, miként terjeszthetők ki a csatolt kétpólusokat is tartalmazó hálózatoknak a kezelésére. Elvileg semmit nem kell csinálnunk, csak sajnos előállnak olyan esetek, amikor a Kirchhoff áramtörvény nem írható fel mondjuk egy ideális erősítő kimenetére, vagy amikor van egy olyan áram, amelyről nem tudunk semmit, csak azt, hogy a másik áramtól milyen módon függ. Ez picit át fogja alakítani az egyenletrendszernek a struktúráját. Erre egy-két példán keresztül módszereket mutatok. Tudni kell azonban, hogy ezek nem szisztematikus eljárások. Adhok módon kell, gyakorlat teszi a mester, tehát sokat kell gyakorolni. Adhok módon kell megoldani azokat a példákat, amelyekben csatolt kétpólusok találhatók. Azt a címet adom ennek a fejezetnek, hogy hálózatszámítási fogások. És hát példákon keresztül fogunk egy pár szót szólni. Nézzük azt, hogyha ideális transformátor van a hálózatban, akkor mit lehet tenni? Nézzen ki úgy az áramkör, hogy feszültségforrás, ideális transformátor egyik tekercs, ideális transformátor másik tekercs. Itt van egy ellenállás, itt is van egy áramforrás és még egy ellenállás. QS, egyik petty, másik petty, ezt mi most nem is rajzolom föl. Az van megadva, hogy a menetszám áttétel N2.1, R1, R2, R3 és IS mutat fölfelé. Ebben a hálózatban van B egyenlő 3 ellenállás, transzformátor 2, meg két forrás, 7 két pólus. A csomópontok száma N egyenlő 1, 2, 3, 4, 5. N egyenlő 5-tel. Azaz, ebből a két számból következik, hogy Kirchhoff áramtörvényből fel lehet R egyenlő 4-et írni. A csomóponti potenciálok módszerének ez az egyik alapillére, hogy ezeket kell fölírni. Viszont nem kell négyet fölírni akkor, hogyha van benne egy feszültségforrás, mert az egyel csökkenti az ismeretlenek számát, tehát akkor 3 egyenletet kell felírni. Tehát csomóponti potenciálokkal 3 ismeretlennel, avagy 3 egyenlettel boldogulunk. A feszültségtörvények száma, ami a burokáramok módszerének a nagyon fontos paramétere, az 7 minusz 5 plusz 1 az 3, L egyenlő 3, de az áramforrás jelenléte a Hurokárbok módszerét két ismeretlennel lehetővé teszi. Ebből a szempontból a kedvező Hurokárbok módszere, mind a kettőt be fogjuk mutatni. Én a sorrendiséget szem előtt tartva a csomóponti potenciálok módszerével kezdem. Kezdjük el fölvenni csomópontokat, a bázis csomóponttal kezdve. Megbeszéltük ezt úgy célszerű fölvenni, hogy a feszültségforrás egyik kapcsa csatlakozzon a fi null egyenlő nulla potenciálú bázis csomóponthoz. Ekkor ennek a felső csomópontnak a potenciálja ismert US értékű, emiatt a forrás miatt. Itt van egy fi egy csomópontom, fi egy potenciálú csomópontom, legyen itt a fi 2, és legyen itt a fi 3. Az a baj, hogy már a fi 1-re vonatkozó egyenlet áramtörvény felírásakor elakadok azzal, hogy az ideális transformátor áramát nem tudom. Holott ide egy kéttagú összeget kéne fölírnom, ennek meg ennek az összege nulla. Na most ilyenek azt lehet csinálni, ez egy trükk, ez egy fogás, másképp is lehetne boldogulni, most ezt mutatom be, hogy bevezetünk egy új ismeretlent, a csomóponti potenciálokon kívül egy áram ismeretlent, plusz egy ismeretlen, és ezt az áramot én most a transformátor egyik áramának választom. Talán más színnel csinálom, hogy látszik, hogy az utólag írtam ide. Ezt az áramot vezetem be ismeretlenként. Ezzel két legyet ütöttem egy csapásra, mert hogy a fi 3-nál megint előjön ez a probléma, hogy nem tudom ezt az áramot. Viszont ezt már nagyon célszerű, hogy nem új ismeretlenként bevezetni, hanem az a karakterisztikából adódóan ezt, ha visszaemlékeznek, már nincs a táblán, visszaemlékeznek, akkor itt ezen n-szeres áram fog folyni, vagy lefele mutatóan mínusz n-szer i, vagy pedig fölfele mutatóan n-szer i nagyságú áramot kell oda fölvenni. Ez még egyszer mondom, az ideális transformátor egyik karakterisztika egyenlete. A másikat is ki kell használnunk, a másikat pedig amiatt kell kihasználnunk, hogy keletkezett egy új ismeretlen az i, tehát plusz egy egyenletre is szükségünk van, és ez a plusz egy egyenlet, ez az it karakterisztika lesz, ezt majd az áramok közötti kapcsolat megvan, a feszültségek közötti kapcsolatra gondolok itt most. Tulajdonképpen ide is írom elsőként ezt az egyenletet a sorban, ami új egyenletként képződik. Úgy szól, hogy ez a feszültség, ez az US minusz fi egy feszültség, amit U1-jel jelöltünk annak idején a transformátorban, az n-szerese a másik feszültségnek, ami ezen a tekercsen van, US minusz fi 3. Tehát ez egy plusz egyenlet, mert hogy ez nem áramtörvény, ez a karakterisztika egyik egyenlete a csomóponti potenciálokkal kifejezve. És akkor a hagyományos egyenletek következzenek. A fi 1-re azt tudom, hogy mínusz i plusz fi 1 mínusz fi 2 per r egyenlő nullával. A fi 2-re azt tudom, hogy mínusz is plusz fi 2 mínusz fi 1 per r 1 plusz fi 2 mínusz fi 3 per r 2 egyenlő nullával, és végül a fi 3-ra egy egyenlet háromtagú összeg fi 3 per r 3 plusz fi 3 mínusz fi 2 per r 2 plusz fi 3, nem is itt egy áramot tudok, az n-szer i-t hozzá kell adni egyenlő nullával. És akkor itt áll elő három áramtörvény, meg a karakterisztika, összesen négy egyenlet, és négy ismeretlenem van, három potenciál, fi 1, fi 2, fi 3, plusz az általam bevezetett ismeretlen az i, és ez a négy egyenletből álló egyenletrendszer négy ismeretlenre minden további nélkül megoldható. Ugyanezt a példát az talán nem konzisztens, hogy A-val kezdtem el jelölni, legyen, mert hogy az A példán belül a csomóponti potenciál legyen mondjuk a bekarikázott 1-es, bekarikázott 2-es a burokáramok. Módszere, nagyon gyorsan felrajzolom ismét a hálózatot. Közben hangsúlyozom, hogy ezek nem olyan algoritmikus módszerek, mint amit az elmúlt órán néztünk, ezek ad hoc kiegészítései a módszernek. Szokott működni, vagy gyakran ez így jól működik, hogyha ezt így csináljuk a transformátor esetén. Más két pólusok esetén valószínűleg más módszer működne jól. A lényeg az mindig az, hogy ahány ismeretlent fölveszünk, pontosan annyi független egyenlet keletkezzen a végén. És ezt milyen módon érjük el, mi a kiindulási módszer, és azt milyen módon terjesztjük ki, az rajtunk múlik, ügyességünkön, ötletességünkön. Ez az van, hogy itt most azt írtuk föl, hogy kettő darab ismeretlen kéne, azért, mert elegyenlő három, de van egy áramforrás. Ha én a hurokokat úgy veszem föl, hogy ezen menjen át egyetlen egy hurok, akkor megbeszéltük, hogy ez nem ismeretlen hurokáram, hanem az IS forrásárammal megegyező. Akkor, hogyha a másik kettő az nem megy át az áraforráson, a teljes hálózaton körbe megy az IH1, és ezen a kis ablakon megy körbe az IH2 urokárom. Abban a nehézségbe ütközünk bele, hogy az IH2-re, meg az IH1-re nem tudjuk a Hurok törvényt fölírni, hiszen van benne egy olyan kétpólus, egy-egy olyan kétpólus, az IT, egyik tekercse, másik tekercse, aminek a feszültségét nem tudjuk. Tehát itt most nagyon kézenfekvő egy új ismeretlent bevezetni, kis U-val jelölöm a transformátor feszültségét, és ha van bennünk egy pici életösztön, akkor most ezt a jobboldali tekercset fogjuk U-feszültségűnek tekinteni. Egész egyszerűen azért, hogy tudjuk, hogy akkor az N-szerese lesz az a másik feszültség, N-szer U. Itt az életösztön azt jelenti, nem akarunk ennel osztani, mert akkor az kicsit több helyet foglalna el, vagy egy perent kéne írni, hogy ez itt U, akkor az meg egész egyszerűen N-szer U, fordítva nagyon pici többet kéne írni, de ennek elvi jelentősége azért nincsen. Legyen ez az U. És hogyha ezt fölvettük, akkor kell plusz egy egyenlet, nyilván a két ismeretlen urokáram mellé egy újabb ismeretlen, egy újabb egyenlet előállítását teszi szükségessé, és ez nyilván, akárcsak az előbb, az ideális transformátor karakterisztikája lesz. A karakterisztika egyik összefüggését már kihasználtuk ezzel a paraméterezéssel. A másik egyenlet az áramok összefüggésére igaz, és az pedig úgy szól, hogy ez az áram, ami itt folyik ebben a tekercsben, a jobboldali tekercsben lefelé, azaz IH1 plusz IH2, azaz az N-szerese, mínusz N-szerese a baloldali tekercsben lefele folyó áramnak, azaz mínusz IH2-nek. És emellé a plusz egyenlet mellé a másik két feszültségtörvényt klasszikusan föl lehet írni. Az IH1-re a Hurok törvény mínusz US, jövünk körbe, plusz U, plusz R3-szor IH1 plusz IS, és kész, egyenlő nullával. Az IH2-re, ami itt van, R1-szer IH2, mínusz N-szer U, plusz U, plusz R2-ször, IH2, mínusz IS. Egyenlő nulla. És itt is az van, hogy megvan a három egyenlet, három ismeretlen. De ez egy hibrid egyenletrendszer, nem csak urokáramok vannak benne ismeretlenként, hanem egy bevezetett feszültség is. Tehát az IH1, IH2 plusz a bevezetett U-feszültség a harmadik ismeretlenünk. De az egyenletek száma az ismeretek számával megegyezik, és ez így kezelhető. Nézzük még erre egy példát a jövő héten, hétfőn, mert ez nehéz. A gyakorlaton valószínűleg ezekkel sokat fognak találkozni. Kezdjenek el gyakorolni, azt javaslom, és egy hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!